Thank you. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombatnapon, amikor megemlékezünk Jézus Krisztusnak a kereszthaláláról, és mindazokról az eseményekről, amik akkor történtek. Jézus azt az ígéretet tette, hogy a nagy hétnek az egyik eseménye, ez egy olyan különleges esemény, amiről mindig is meg fognak emlékezni. És arra gondoltam, hogy tegyük meg akkor ezt ma is. Mi is. János evangéliumában a 12. fejezethez lapozva olvassuk ezt a történetet. János evangélium a 12. fejezetének első 3 versét olvasom először. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak között. Vacsorát készítettek neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatában. Az utolsó hét. Az utolsó lehetőségek Jézussal találkozni. Mindenki érzi, hogy növekszik a feszültség. Mindenki érzi, hogy valami történni fog. Sokan várják azt, hogy Jézus királlyá teszik. Jézus pedig sokszor tanította azt, hogy keresztre fogják feszíteni. És ebben a feszült helyzetben Mária elszánja magát, hogy megteszi, amit oly régóta szeretett volna tenni. Ez a tett, óvatos tett. Mégis egy olyan helyzetben születik meg, ahol nem maradhat titokban. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, mint az én gyermekeim? Hallottam más szülőktől, hogy ott is el szokott hangzani ez a mondat. Egy-egy rosszul elsült próbálkozás után, hogy pedig jó ötletnek tűnt. Ezt szokták mondani. És Mária is azt hiszem, hogy ezt érezheti. Jó ötletnek tűnt. Szerette volna elmondani Jézusnak, hogy mennyire nagyra értékeli Jézust. Szerette volna már annyi idő óta megtenni, hogy azt a drága kenetet Jézusra önti. Annyira tele volt a szíve ezzel az érzéssel, hogy már nem tudott tovább várni, és ott Simon házában kicsit meggondolatlanul úgy gondolta, hogy talán mások nem is veszik annyira majd észre. Nem tudom, hogy mit gondolhatott igazából. De megteszi ezt. Nem tudom, hogy megtapasztaltatok-e már, de a legtöbb érzékszervünket tudjuk blokkolni. Ha akarjuk, betakarjuk a szemünket, ha akarjuk, betakarjuk a fülünket, de egy dolgot nehéz az orrunkat hosszan befogni. Levegőt muszáj venni. És ennek a nárdus kenetnek az illata, ha akarja, ha nem, nem maradhat észrevétlenül. Betelik az egész terem ezzel az illattal. És mindenki keresi, hogy honnan jön ez az illat. És ismeritek azt az érzést, amikor úgy érzitek, hogy mindenki rátok néz. Ott van Mária, aki a körön kívül van. A testvére szolgál fel, Lázár, a feltámadott a díszvendég ezen a vacsorán, Mária pedig beosont, és ahogy a vendégek a római szokás szerint, vagy a kor szokása szerint, ott vannak a kereveten, azt olvassuk az egyik történetben, hogy Mária hátul megáll, és megkeni Jézus lábát, ugye, hogy előre nyúlnak ezen a kereveten, ezen az ülő alkalmatosságon, a lábuk hátrafelé az asztaltól és a társaságtól és a társalgástól távol, ott teszi meg ezt Mária. De az illat elárulja őt. És a következő pillanatban már mindenki ránéz. És mindenki gondol valamit a történésről. Az első gondolat Júdási, ezt olvassuk a negyedik verstől kezdve. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a keretet 300 dénárért, és miért nem juttatták el az árát a szegényeknek? Ami történt, az pazarlás volt, igaz? Lehetett volna ebből a drága kenetből pénzt csinálni, egy nagyon drága kenet. Ha azt mondja, hogy 300 dénárért, képzeljétek el, egy évi fizetésnek, egy évi napszámnak megfelelő összeg. Nem kevés összeg. Hogy érezheti magát Mária? Túl sok, amit tettem. Nem jó helyen tettem. Szertelen voltam még mindig egész életemben. Mindig ezt mondták. Azt írja Ellen White: Mária hallotta a bíráló szavakat, szíve megremegett. Félt, hogy nővére is megfeddi szertelenségért. A mester is azt hiheti, hogy meggondolatlan. Mentegetőzés, kifogáskeresés nélkül vissza akart vonulni, amikor urának hangját hallotta. Hagyjatok békét neki. Miért bántjátok őt? Hangzik Jézus szava ebben a helyzetben. És így folytatja Jézus: hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt. Előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, hogy az egész világán bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Milyen különleges, 6 nappal vagyunk húsvét előtt. 6 nappal járunk különleges események között, amin emlékezünk Jézus tettére, nem? Azt mondja Jézus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És mégis ennek a nagy hétnek a kezdetén Jézus azt mondja, hogy amit az asszony tett, ezt valahol az evangéliumot prédikálják, meg fognak emlékezni róla az ő emlékezetére. Milyen különleges szavak. Milyen különleges, hogy egy olyan helyzetben, amikor Jézuson iszonyú nyomás van, amikor Jézus tudja azt, hogy mi az, ami be fog következni, amikor Jézus mondja, hogy mi az, ami be fog következni, mint ahogy ebben a felszólalásában is. És mégis nem hisznek neki. Mint hogyha Jézus és a tanítványok két különböző világban élnének. Mint hogyha Jézus magára maradna, mint oly sokszor. És ebben a helyzetben mégis Mária, mintha ha tudná, hogy mire van szüksége Jézusnak, megteszi, amit tesz. És mint hogyha ő lenne az egyetlen, aki megértette, hogy mi is történik Jézussal. Mint hogyha ő lenne az egyetlen, aki megpróbálná megadni Jézusnak, amire Jézusnak szüksége van. A jó illatú kenetet, amelyet Mária a megváltó hótestére szándékozott kenni, az élő arakra öntötte. A temetéskor annak édessége csak a sírboltot járhatta volna át. Most azonban Jézus szívét töltötte be a bizonyossággal, hogy hisz benne, és szereti őt. Arimatiai József és Nikodémus nem ajánlották fel szeretetük ajándékát Jézusnak, amíg élt. Keserű könnyekkel hozták viszont drága kenetüket hideg, öntudatlan testére. Az asszonyok, akik a keneteket vittek a sírhoz, hiába fáradtak, mert ő már feltámadt. Mária azonban akkor öntötte szeretetét a megváltóra, amikor ő még láthatta odaadását, temetésére kente föl. Amikor aztán Jézus nagy próbatételek sötétjébe szállt alá, magával vitte ennek a cselekedetnek az emlékét, annak a szeretetnek a zsengéjét, amelyet majd megváltottaitól fog kapni mindörökké. Milyen különleges pillanat. Azt a lábmosást, amelyről ma is emlékezünk, megelőzte egy másik lábmosás csupán 5 nappal korábban. Amikor Jézusnak a lábát mosta meg valaki. Adott valaki Jézusnak valamit, ami az ő számára olyan sokat jelentett. Ami Jézusnak erőt adott a kereszt felé menő úton. Azt írja Ellen White, a Jézust érő szeretet első zsengéje volt ez. El tudjátok képzelni? Azt olvassuk Ézsaiás proféciájában, hogy lelke szenvedése folytán látni fog. Hogy látja az üdvözülendőket. Hogy látja azokat, akiknek olyan sokat jelent, amit Jézus végigvisz a kereszten. De ezek közül, az alakok közül van valaki, aki még Jézus életében megtette azt, ami Jézust hajtja, ami Jézust motiválja. Azt írja Ellen White, hogy a mennyei udoroktól elválasztott, emberi életet élő Krisztus magányát sohasem értették meg tanítványai, sem nem értékelték kellőképpen őt a tanítványok. Miért követjük Jézust? Mit jelent Jézus a mi számunkra? Azt mondjuk, Jézus tanítványai vagyunk. De mit jelent ez? A tanítványok el voltak foglalva mindazzal, amit a vallás tanított. Próbáltak vitatkozni erről, próbáltak többet érteni, kérdezték Jézust, néha szégyelték magukat, amikor Jézus valami olyasmit tett, ami szemben állt a korabeli szokásokkal, és lehajtották a fejüket, ahogy Jézust kritizálták a kor tudósai. És azt írja Ellen White, hogy nagyon sokszor elfelejtették elmondani Jézusnak, hogy értékelik őt. Hogy az ő személye, az ő lénye fontos az ő számukra. Mit jelent számunkra Jézus? Mit jelent számunkra Jézust követni? Jelenti számunkra a vallásos szokások megtartását? Netán valamiféle erkölcsi teljesítményt? Mit jelent számunkra hívőnek lenni? Vagy, ugyanúgy, mint Máriának, megértettük, hogy a kereszténységnek a lényege, a gyökere, a kiinduló pontja, egy személy, Jézus Krisztus. Hogy hinni azt jelenti, hogy ő az én megváltom. Hinni azt jelenti, hogy én belebeszélek, hogy én elmondom neki, amit érzek, hogy elmondom neki, amit őróla gondolok, hogy magasztalom őt, hogy imádom őt, hogy azok a szabályok, azok a törvények, azok a szokások, amik a vallásomban vannak, azokat nem azért követem, vagy nem azért tartom meg, mert azok az előírások, hanem azért, mert szeretem Jézust. Azért, mert ő fontos az én számomra. Tudom-e azt, hogy Jézus Krisztusnak ez számít? Tudom-e azt, hogy Jézus Krisztus, amit tett, azt értem tette? Mi az, ami motivál bennünket? Szeretnénk Jézusnak örömöt okozni azzal, hogy ő neki élünk. Hogy a mi tetteinknek, a mi szavainknak, a mi gondolatainknak a mércéje nem egy szabály, nem a másik ember véleménye, még csak nem is a másik ember magatartása, hanem Jézus Krisztus személye. Az ő vele való viszonyom. Van egy másik vélemény is ebben a teremben, ami elhangzik, vagy talán nem is hangzik el. Ezt olvassuk Lukács evangélium a 7. fejezetében. Egy bűnös asszony pedig, 37. verstől, egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt mögötte és lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Mária ott van Jézus lábainál, mint ahogy máskor is tette. Magán érzi a tekinteteket. És ha Júdás mást is mond, ő tudja azt, hogy ezek a tekintetek mit mondanak még. Azt mondják, az egy bűnös. Hogy Jézusnak nem szabadna, hogy megengedje, hogy hozzáérjen. És tudjátok mit? Ez igaz is. Azt írja Ellen White, Máriát nagyon bűnösnek tekintették, Krisztus azonban ismerte az életét alakító körülményeket. A remény minden szikráját kioldhatta volna lelkében, de nem tette. Sőt, ő emelte föl a kétségbeesésből, a romlásból. Hétszer dolgálta meg a nő szívét és értelmét uraló démonokat. Ezt Mária hallotta. Hallotta Jézus erős kiáltását atyához az ő érdekében. Tudta, mennyire sérti a bűn az ő szeplőtlen tisztaságát, és az ő erejével győzött. Tudta Mária, hogy ő bűnös. Tudta, hogy Jézus mennyit küzdött érte. Hogy elhagyni a bűn számára nem volt egy egyszerű dolog. Jézus számára megváltani, megmenteni az ő életét, megváltoztatni az életét nem volt egy egyszerű, könnyű dolog. Hogy Jézusnak küzdenie kellett érte. Hogy neki küzdenie kellett azokkal a démoni erőkkel, amit őt foglyul ejtették. És amikor az emberek gondolataiban, és amikor Simonnak gondolataiban átmegy ez a gondolatsor Máriáról és az ő bűnösségéről, Lukács evangélium 7. fejezetében így olvassuk tovább a történetet. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt, Mester, mondd! Erre ezt mondta neki Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Vajon mit akar Jézus mondani? Mit akar Jézus tanítani ezzel a példázattal, amit elmond? Ezzel a példázattal, ami nem válasz egy nyílt mondatra, mint amilyen Judásé volt, hanem válasz kimondatlan gondolatokra, érzelmekre. Főleg Simonéra. Figyeljétek meg, ahogy folytatódik ez a történet, olyan megdöbbentő ez a történet. Ja, hogy is vagyunk? Ott vagyunk ebben a körben. Ott vagyunk az asztal körül, ahol díszvendég Lázár, ahol Simon, a megbecsült farizeus, a házigazda. És ezen a körön kívül ott van Mária, akire most ráterelődött minden figyelem, hiszen betöltötte a kenet illata a termet. És Jézus feltesz Simonnak egy kérdést, egy példázattal. És amikor Simon megfelel rá, akkor ezt olvassuk, és milyen érdekes, hogy megörökíti a Biblia Jézusnak a mozgását ebben a történetben. És az asszony felé fordulva beszél tovább Simonhoz. Jézus elfordítja a fejét, hátrafordul, mondhatnánk azt. Ránéz Máriára, aki ott áll, ott ül megrettenve, aki éppen azon gondolkodik, hogy ki osonna szégyenében ebből a teremből. Jézus elfordul Simontól, ránéz Máriára, de Simonhoz beszél. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba. Vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Milyen különleges ez, ahogyan Jézus tisztvacsorától elfordul, a figyelmét teljesen Máriára szegezi, teljesen neki adja ebben a társaságban. És hogy ebben a helyzetben is a figyelmének a középpontja, a figyelmének a tárgya az a bűnös ember. De ez nem először van így, ugye? Azt mondta Jézus máskor, hogy betegeket gyógyítani jöttem. Az egészségeseknek nincs szüksége orvosra. De milyen különleges, hogy Jézus nem egy olyan orvos, aki a betegséget látja csak. Jézus valami egészen más lát. Amikor Jézus gyógyítja a bűnt, valami egészen más lát. Azt írja Ellen White, amikor Mária ügye az emberek szemében reménytelennek tűnt, Krisztus meglátta Máriában a képességet a jóra. Látta jellemének jobb vonásait. A megváltási terv nagy lehetőségekkel ruházta fel az emberiséget, és Máriában ezek a lehetőségek váltak később valóra. Jézus kegyelme által az asszony isteni természet részese lett. Aki elbukott, akinek értelme démonok lakhelye volt, az a szolgálattal, barátsággal nagyon közel került a megváltóhoz. Mária volt az, aki lábánál ült és tanult tőle. Mária volt az, aki a drága kenetet fejére öntötte, lábát könnyeivel mosta. Mária állt a kereszt mellett, és követte őt a sírig. Feltámadása után Mária jött elsőként a sírhoz. Mária hirdette elsőnek a feltámadott, megváltót. Jézus, amikor a bűnös emberre néz, nem a bűnt látja. Látja azokat a lehetőségeket, amiket a bűn meggátolt. Látja azt a jót bennünk, aminek a megerősödését, felnövekedését a bűn akadályozza. Tudjátok, ebben a történetben azt olvashatjuk, hogy a bűn tönkreteszi az embert. De Jézus felemeli, meggyógyítja az embert. Hogy mondhatjuk azt, hogy rossz vagyok, hogy bűnös vagyok, De minél inkább így van, annál inkább Jézusra van szükségünk. Hogy Jézus nem fordul el a bűnös embertől. Hogy Jézusnak gondja van, hogy az ő figyelme középpontjában mi állunk. Lukács evangéliumában így folytatódik a történet, hogy az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Kicsoda Jézus, aki még a bűnt is megbocsátja? Hangzik a kérdés. És milyen csodálatos, Máriának van rá válasza. Ő a megváltó. Ő az, aki meg tud szabadítani a bűntől. Ő az, aki türelmes volt velem. Ő az, aki várt rám. Ő az, aki felemelte az életemet. Ő az, aki meglátta bennem a jót. És ő az, akinek a jót akarom élni az én életemben. Imádkozzunk! Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy te így tekintesz ránk emberekre. Köszönjük néked azt, hogy amikor összerándulunk, amikor érezzük a szégyent, ami bűneink miatt, akkor te ránk tekintesz, és hogy találkozik a mi tekintetünk a tiéddel, érezhetjük a te szeretetedet. Érezhetjük azt, hogy mi fontosak vagyunk te néked. Érezhetjük azt, hogy ha rejtegetnénk ezt a bűnt, ha mentegetnénk ezt a bűnt, akkor csak rajtunk maradna. De te kész vagy arra, hogy magadra vedd, hogy meghalj érettünk a mi bűneinkért a kereszten. Azért, hogy nekünk új életünk lehessen. Jézus Krisztusunk, arra kérünk, hogy ahogyan a te halálod és feltámadásodról emlékezünk meg. Tudjunk odaállni eléd. Tudjunk elfogadni azt a szeretetet, azt a megváltást, amelyet Máriának is adtál azon a napon. Mi is, mi szívünk is teljen meg ezzel az örömmel a te kegyelmedből. Amen.
Amen.
Egy szolgálatot hallgassunk meg.